Az immár 22 éve működő Tiszántúli Református Lelkész Továbbképző Intézet idén 10-nél is több képzést hirdet meg. A felnőtt képzésben vagy a doktori iskolában szerzett oklevelet ezúttal is figyelembe veszik. Az egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak több mint 20 végzős lelkésze most először vehette át diplomáját. Az itt szerzett ismeretek, kreditek beszámítását ők is kérhetik. Az intézet feladata, hogy a lelkészeket segítő képzéseket kínáljon. Az első egynapos kurzus áprilisban lesz. Fazakas Sándort, a Tiszántúli Református Lelkész Továbbképző Intézet vezetőjét Buzás Bori kérdezte.
Február 19-én diplomát vettek át a felnőtt képzésben részt vett lelki pásztorok, akiknek ez a fajta végzettségük beszámítható a Lelkész Továbbképző Intézetbe, hogyha oda jelentkeznek. Tehát itt egyfajta összefonódás van. Erről az átadóról beszéljünk egy pár szót, hányan vehették át a diplomát.
Valóban a tegnap este az akadémiai istentisztelet keretében az egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő akreditált szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatói vehették át tanúsítványukat, oklevelüket, diplomájukat, azok, akik ezt a képesítést elvégezték. Ez a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy szakirányú továbbképzése, és a képzés lebonyolítását a felnőtt képzési központ koordinálta. Hogy miről is van szó ennek a képzésnek a kapcsán? Ennek a képzésnek a története legalább 20 évre nyúlik vissza. A 2000-es évek elején, amikor láttuk azt kollégákkal, hogy a református egyházunk számára megnövekedtek a társadalmilag igényelt feladatok, tehát nem csak a liturgikus istentisztelet vár már a lelkipásztorokra és a gyülekezetekre, hanem a korábban ellehetetlenül, de a rendszerváltás után újra megnyílt lehetőségként a szociális téren, az oktatás terén, a kulturális örökség megőrzése terén egyre nagyobb feladatok hárulnak az egyházra, és ezáltal a helyi gyülekezetekre és a helyi gyülekezetek lelkipásztoraira, hiszen intézményeket alapítottak, intézményeket vettek át, akár diakónia, akár köznevelési feladatokat ellátó intézményeket, akkor arra következtetésre jutottunk, hogy kompetencia bővítésre van szükség a lelkipásztorok számára. Olyan plusz ismereteket és készségeket, képességeket kell közvetítenünk, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy ezeket az egyházi fenntartású intézményeket professzionális módon, nyilván egy csapat élén, munkatársakkal együtt, de tudják vezetni, vagy éppen a fenntartói feladatokat ellátni. Hiszen ezek a vezetői kompetenciák, ezek olyan kompetenciák, amelyek nem feltétlenül vannak benne a lelkipásztorrá való nevelés kurikulumába, hiszen ott tulajdonképpen az ige megértése, az ige hirdetése, a hitéletnek a biztosítása a fő feladat, viszont ott, ahol már állami feladatot lát el a gyülekezet, az egyház, tehát szociális téren vagy közoktatás terén, ott intézményesül a kereszténységnek a szolgálata, tehát kilép a gyülekezeti keretek közül, meghaladja mondjuk a gyülekezeti diakóniát, egyfajta intézményrendszer segítségével, más intézményekhez is kapcsolódóan, de arra kényszerű, hogy gazdasági tekintetben, jogi tekintetben, szakmai tekintetben professzionális módon végez ezt a feladatot. És erre nézve viszont, hogyha a lelkészre ráhárul ez a szerep, akkor további képesítésekre van szükség. Most a református felfogásunk szerint az egyház vezetése az nem egy embernek a vállalkozása. Az egyház vezetése az episzkopé, vagy a kubernézis, ez egy görög szó, az egyház kormányzása az a megkeresztelt hívők közösségének a felelőssége. A megkeresztelt hívők közössége ruházza rá viszont a tisztségviselőire ezt a feladatot, tehát az ő megbízatásuk, elhívásuk alapján, és őket reprezentálva, azaz képviselve kerülhetnek lelkipásztoruk, és nem lelkészek is, tehát gyülekezeti munkatársak is, egyházvezetői, intézményvezetői feladatkörbe. Hogyan lehet helytállni egy ilyen vezetői feladatkörben? Nyilván tudjuk, látjuk, hogy a hiteles személyiség az egyházi szolgálatban mindenképpen fontos, de olyan plusz szakismeretekre, kompetenciákra van szükség, amely képessé teszi őket arra, hogy csapatban dolgozzon, hogy megszervezze a feladatokat, hogy rálásson az intézmény működésének az egészére, hogy önismerettel rendelkezzen, például a tekintetben, hogy vannak olyan szakmai feladatokat, amire nem a lelkipásztornak, vagy nem a presbiternek van szakképesítése, hanem mondjuk a szociális ápolónak, vagy éppen a gazdasági szakembernek. És ez a mi teológiai örökségünkkel nagyon szépen összefügg, hiszen az egyház kormányzásában a különböző tisztségek, és mondhatom így is, a különböző kompetenciák, feladatkörök összjátéka, egymást kiegészítő, harmonikus egysége lehet áldásos tevékenység. És van egy harmadik nagy feladat, ami a lelkipásztorokra hárul, ilyen vezetés kapcsán, vagy az intézményvezetőkre, hogyan lehet biztosítani az egyházi jelleget, a keresztény profilt egy egyházi fenntartású intézményben. És nyilván, amikor átvállal feladatokat a társadalom szociális szolgáltatásainak a terén, vagy a köznevelés terén az egyház, akkor egyrészt megjelenik ez a feladat úgy, mint más állami fenntartású intézményben, szakmailag profi módon, de mindenki felteszi a kérdést, és mi is felteszünk a kérdést, mitől válik ez egyházibá. Uh-huh. Attól még nem válik egyházibá, hogy a bejárat melletti táblán adtál, hogy ez egy református intézmény. Még attól sem, hogyha bevezetjük mondjuk a heti egyszeri vagy mindennapi áhítatokat. Tehát az intézményi kultúrában kell megjelennie annak a plusznak, annak a bibliai szemléletű, lelkigondozói indítatású, teológilag átgondolt belső intézményi kultúrának, belső intézményi kommunikációnak, ami valóban megteremt egy olyan szereteteljes légkört, egy olyan áldozatos odafigyelést a mondjuk az ellátottakra, vagy éppen a gyerekekre, amitől reformátusra, amitől keresztényivé, amitől egyházivá válik egy intézmény. És talán ez a legnagyobb kihívás napjainkban, hogy ne csak a tábla hirdesse, hogy mi reformátusok vagyunk, ne csak a kötelező jellegű jelenléte mondjuk a lelkésznek, mint mentálhigiénés szakembernek, vagy mint fenntartónak, hanem az a belső intézményi kultúra. Nos, ennek a biztosítása érdekében már 20 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy elindítunk egy ilyen posztgraduális továbbképzést, aztán ebből a posztgraduális továbbképzésből, egyház intézményvezető posztgraduális továbbképzésből később mesterszakká növekedett ki a képzés, egyetemi szintű oklevelet adott, viszont a kereslet tekintettel az állami törvényi szabályozásokra nem volt olyan nagy. Egy ideig szunnyadt, illetve szünetelt ez a képzésünk, és 2 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy tekintettel arra, hogy a Tiszántúl gyülekezete a legnagyobb arányú intézmény fenntartók napjainkra, és a lelkészek, akár tetszik, akár nem, de hirtelen intézmény fenntartói vagy vezetői szerepben találják magukat, szükség van arra, hogy ezt a képzést teológián megalapozott módon, de mégiscsak a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő hittudományi egyetem biztosítsa. Kiket vártunk ezekre a képzésekre? Vártuk nyilván a lelkipásztorokat, és vártuk azokat a nem lelkészi munkatársakat is, és továbbra is várjuk őket, akik részesei ezeknek az intézményeknek az intézmény vezetésében, az intézmény profilálásában. Maga a képzés 4,5 éves, hiszen arra gondoltunk, hogy olyan gyülekezeti munkatársak, akik nem teológiai végzettséggel rendelkeznek, kapjanak olyan egyházismereti, bibliaismereti, felekezett tudományi megalapozást, amire rá lehet építeni majd a speciális teológiailag átgondolt vezetés elméleti ismereteket. Lelkipásztorok esetén viszont, mivel ezzel rendelkeznek képzettségünknél fogva, a képzés egy év alatt, mint egy kiegészítő képzés elvégezhető, hiszen ők már rendelkeznek bibliaismerettel, rendelkeznek összehasonlítva felekezett tudományi ismeretekkel, egyháztörténeti hitvallási ismeretekkel is, számukra a speciális teológiailag reflektált vezetés elméleti ismereteket, módszereket adtuk át, önismereti tréningen vettek részt, a humán erőforrás menedzsmenttel foglalkoztak, gazdálkodással, gazdasággal foglalkozó kérdésekkel, jogi és közigazgatási kérdésekkel foglalkoztak, és ez tulajdonképpen 2,5 év során elsajátítható volt. Az elmúlt év februárjában kezdtük el ezt a képzést, tömbösített formában hétvégenként vettek részt a kollégák, meglepetésünkre és örömünkre ugyanakkor többnyire lelkészek jelentkeztek erre a képzésre, ami újból azt mutatja és azt bizonyítja, hogy a lelkipásztorok érzik a feladatnak a súlyát, elkötelezettek, hogy az intézményük fenntartását és jövőjét professzionális módon tudják biztosítani, és akár intézmény fenntartójának a képviselőjeként, akár intézmény vezetőként arra kaptak motivációt és indítatást, hogy elsajátítsák azokat a plusz kompetenciákat, amelyek birtokában még professzionálisabban tudják vezetni, és még inkább tudják profilálni ezeket az intézményeket, mely intézményeknek, mint tudjuk, társadalmilag jó megbecsültsége van, jó megbecsültségnek örvend, mind a diakónia terén, mint pedig a köznevelés vagy kulturális tevékenység terén.
Hányan végeztek most, és hány felvételizőre lehet számítani a következő két évre?
Most 26-an vizsgáztak, többen kezdték el a képzést, de vannak halasztások, és személyi családi okok miatt vannak, akik később fognak záróvizsgázni. Egyelőre most 26 záróvizsgát tett hallgatóval találkoztunk, 22-en vették át a diplomájukat. Valószínű, hogy szeptemberben fogjuk újból indítani a képzést, és úgy tűnik, hogy az érdeklődés tekintettel arra, hogy valóban az egyháznak ilyen irányú feladata van, továbbra is meg lesz, és örülnénk, hogyha újból tudnánk indítani csoportot.
Említettem a bevezetőben, hogy a lelkipásztoroknak beszámítható ez a képzés a Lelkész Továbbképző Intézet szemináriumaiba.
Igen, ez a Lelkész Továbbképzésnek a rendszere az előbbi képzéssel összefüggő, de mégis elkülönítetten kezelendő kérdés, hiszen a lelkész továbbképzés a zsinati szabályrendelet által, a lelkészek jogállásról szóló törvény által előírt kötelezettség, és a lelkész továbbképzésnek a kurzusait, a kínálatát évről évre akkreditáljuk és meghirdetjük. A lelkész továbbképzés kötelezettségének többféle módon lehet eleget tenni, vagy úgy, hogy valaki választja, leválasztja és látogatja a lelkész továbbképző intézet által meghirdetett programokat, 15-20-25 órás képzéseket, vagy úgy, hogy a hitélettel, illetve a lelkipásztori szolgálatával összefüggő és azt segítő további képzéseket végez el egy felsőoktatási intézményben, vagy például a doktorképzésben vesz részt. Maradjunk a továbbképző kurzusoknál, tehát ha valaki elvégezte az egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő továbbképzési szakot, akkor ezt a képesítését beszámíthatja, kérheti beszámítását a lelkész továbbképzési kredit gyanánt, ezt a beszámítást a zsinat által kijelölt Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács végzi el, évente egyszer ülésezik, és valóban a továbbképzés rendszerében ciklusonként 90 kreditpontot kell gyűjteni. 2024. január 1-jével kezdődik egy új továbbképzési ciklus, és aki most szerzett diplomát, kérheti beszámítását ennek a képzésnek, de más típusú, a családpasztorációs képzés is indul most februárban, ugyanennek az intézetnek a koordinálásában, de ha valaki, mondjuk, mondok egy példát, a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés képzését végzi el, és ezt tudja hasznosítani a lelkipásztori munkája során, ez is beszámítható, mint ahogy beszámítottuk a kiegészítő vallástanárképzéseket is. A lelkész továbbképzés viszont ettől önállóan is függetlenül működik, hiszen a lelkész továbbképző intézet az egyházkerület fenntartásában önálló munkatervel és költségvetéssel rendelkezik. Személyi átfedések vannak, hiszen több teológiai tanár és más külső szakember tartja a kurzusokat. Most került meghirdetésre és kiküldésre a továbbképzési programunk, és mindig úgy igyekszünk összeállítani a továbbképzési kurzusokat, hogy tekintettel vagyunk a lelkipásztorok kihívásaira, témajavaslataikra, a kéréseikre, hiszen ők érzik a kihívásokat, a problémákat, ők érzik, hogy hol van további kompetenciabővítésre szükség, és ezt jelzik felénk. Minden kurzus után van egy kiértékelő lap, amelyen fel lehet tüntetni a kívánságokat, illetve az elvárásokat. Ezekre reagálunk, ezeket figyelembe vesszük. Tehát valós problémákra kívánunk teológiai és szakmai reflexiókat adni a képzések során. Ezek a képzések, ezek a kurzusok tulajdonképpen az alkalmazott teológia tárgykörébe tartoznak. Vagy úgy is fogalmazhatok, hogy a továbbképzés az a hét szerepét tölti be a tudományos, akadémiai, egyetemi szintű teológiai munka és a gyakorlati egyházi élet között. Hiszen a gyakorlati egyházi életben, akár intézményekben, gyülekezetekben jelentkeznek a feladatok, jelentkeznek a nehézségek, a problémák, a töprengés hogyan tovább, a missziót hogyan tudjuk biztosítani, és ebben viszont szakmai segítséget kívánunk nyújtani. És a szakmai segítséget pedig igénybe veszik a lelkipásztorok. Tehát a hét szerepét tölti be az akadémia, teológia és a gyakorlat, a gyakorlati élet között, ugyanakkor törekszünk az interdisziplinaritásra, hogy egyes kérdéskör tekintetében, vagy a biblikumtól a rendszeres teológián keresztül a gyakorlati teológiáig megjelenik a kérdésnek, a témának a megközelítése, vagy úgy, hogy a teológia mellett megjelenik a szervezetfejlesztés szakmaisága, vagy a pszichológia, vagy az oktatás, nevelés terén a pedagógia, és tekintettel vagyunk arra is, hogy ezek a képzések akár megnyithatóak legyenek további munkatársak számára. Lelkipásztorok, és nem csak lelkészek számára. Tehát, ha igény van, akkor erre tekintettel is tudunk képzéseket kínálni. Például van egy olyan képzés most meghirdetve, én is laikus vagyok, ez a címem. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben tisztújítás volt az egyházunkban, és 2024. januárjától felálltak az új presbitériumok, ami azt jelenti, hogy a lelkipásztorok szolgálatának a biztosítása segítése érdekében presbitériumok és további gyülekezeti munkatársak is felelősek az egyház vezetéséért, jól létéért, szolgálatáért. A tisztséget viszont mindig valamilyen szinten meg kell tölteni tartalommal. Újból református teológiai és egyházi hagyományunk, hogy tisztázzuk, mi tartozik hozzá a tisztséghez. Van egy elhívás, ez az, amit reménységünk szerint, hitünk szerint Isten munkál az ember lelkében, elhívja őt arra, hogy szolgáljon az egyházban. Van egy külső elhívás, amikor nyilvánosan szolgálatba állítja a gyülekezet, az egyház, maga tisztségviselőit, beiktatja őket, felhatalmazza őket. De a belső hívás és a külső hívás között szükséges a kompetencia, a képesítés, az ismeret, a tudás, a felkészülésnek a megszerzése. És vannak tisztségek, ahol ez nagyon profiláltan megjelenik, hiszen nem lehet valaki vallástanár, nem lehet valaki lelkipásztor, ha nem végzi el az ehhez szükséges felsőoktatási tanulmányokat. Viszont a presbiteri szolgálatnál is például, vagy diakoni szolgálatnál is szükség van felkészülésre, felkészítésre, ismeretszerzésre, kompetenciákra. És nyilván, hogy több fórumon egyházunk ezt nagyon fontosnak tartja, és mondjuk a presbiteri konferenciák és képzések során próbálja ezt biztosítani, de egy speciális képzés erejéig mi is szeretnénk, vagy tudunk ehhez hozzájárulni, mit jelent teológiailag, mit jelent gyakorlatilag, biblikus megalapozással, református egyházok hagyományában, a jelen kihívásaik között vállalni a szolgálatot az Isten egyházában.
Ugye említette, hogy a továbbképzések mindig a lelkipásztorok igényeit elégítik ki, és egy cikkben olvastam, hogy ugye 22 évvel ezelőtt az volt az egyik ok, ami életre hívta az intézetet, hogy annyit változott a világ, és változott akár a gyülekezet összetétele, hogy a lelkipásztornak szükséges, hogy felkészültebb, vagy még aktuálisabb tudjon lenni, mert hogy különböző élethelyzetekből érkeznek a gyülekezeti tagok, és mindenkinek kell, hogy legyen egy válasza. Hogyha az idei képzéseket nézzük, több mint 10 képzésről beszélhetünk, akkor most mik azok, amelyek a legfontosabbak, amelyek a leginkább érdeklik a lelkipásztorokat?
Azt most nem tudom előre megmondani, melyik fogja leginkább az érdeklődést felkelteni. Most van folyamatban a jelentkezések, ennek a fogadás és a regisztrálása. Általában a tapasztalat azt mutatja, hogy azok iránt, a képzések iránt van a legnagyobb kereslet, ahol az eredményeket, az ismereteket direkt módon tudják hasznosítani a lelkipásztori szolgálatukban. Viszont a lelkipásztori szolgálat több rétegű, vallásoktatási feladatok is vannak, katekézissel összefüggő feladatok, erre tekintettel is kínálunk képzéseket. Felnőtt képzéssel kapcsolatban is vannak feladatok, tehát mit jelent együtt szolgálni, mondjuk a nem lelkészi munkatársakkal, erre nézve is van. Vagy az élő ige évét hirdettük most meg, az élő ige évvel kapcsolatban is van egy képzés, hogy mit jelent például az élő ige, a teológiai tudományosság, a személyes lelkiség és az istentisztelet számára. Vagy mit jelentenek az istenképek, a hozott, átörökölt, közvetített istenképek a személyes kegyességünkben, a hittanoktatásban, az ige hirdetésben, a gyülekezeti szolgálatban. Tehát ilyen is hasonló témákat szólítunk meg, vagy teológia történeti például a Barth teológiával összefüggésében, hiszen a barthi teológia az kimondottan egyházi teológia. Egy olyan egyházi teológia, amely közvetlenül szolgálja az ige hirdetésnek az elmélyültségét, az igét állítja olyból középpontban. Lehet, hogy az élő ige évében stílusos és szakmailag is indokolt, hogy a Barth teológiájával mélyebben foglalkozzunk. Erre való tekintettel is lesz egy kurzus, ami egyszerre lelkész továbbképző kurzus, de ugyanakkor tudományos szimpózium is elismert, és ökumenikusan is jelzett előadókkal?
Vannak egynapos és többnapos képzések is. Meddig lehet ezekre egyébként jelentkezni, és általában mit lehet elmondani, hogy összességében mekkora létszámban jelennek meg a lelkipásztorok?
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy 100-120-150 lelkipásztor fordul meg a képzéseinken. Nyilván van egy határidő, ez benne van a kiküldő programfüzetben, ezt érdemes tekintetbe venni, viszont előfordul az, hogy személyes okok miatt, vagy gyülekezeti programok miatt valaki az utolsó pillanatban dönti el, hogy jön. Ekkor is megpróbáljuk fogadni őket, viszont mi azt kérjük, hogy időben kell jelentkezni, hiszen nekünk az objektumokat le kell foglalni. Tehát Berekfürdőt, Berekdalócot, tehát azokat a konferenciaközpontokat vagy képzőhelyeket, ahol többnapos képzés, szállással egybekötött többnapos képzés van, illetve az előadóknak a naptára is nagyon fontos, hogy védve legyen. A egynapos képzések mellett az szól, hogy rugalmasan, mobilisan lehet olyan lelkészek számára hozzáférhetővé tenni a továbbképzést, akik mondjuk családi okok miatt nem tudják vállalni az ott alvos képzést, viszont a többnapos képzés, amikor elvonulunk Berekfürdőre és Berekdalócra, annak az a nagy előnye, hogy akkor 2-3 napra kiszakad a lelkipásztor is a mindennapi taposomalomból, találkozik lelkész kollégákkal, és az egymás tapasztalatai által, és a kegyességi spirituális alkalmak által is épülnek, és ezeknek a képzéseknek, amikor a tapasztalatokat együtt közösen megosztjuk, és teológiai reflektáljuk, lelki gondozói értelemben is preventív haszna van.
Ezt talán mondhatjuk, hogy a mostani világra majdnem egyenértékűvé válik azzal, amit el is hangzik a képzésen, az, hogy tényleg találkozhatnak a kollégák, mert ebben a rohanó 21. században erre van talán a legkevesebb lehetőség, hogy tapasztalatot cseréljenek a lelkipásztorok.
Igen, és ez nem új felismerés, ezt már Dietrich Bonhoeffer, a mártír teológus is a lelkészképzési programjában hangsúlyozta, és nem győzte hangsúlyozni, és a rávaló hivatkozások során mi is hangsúlyozunk, hogy a lelkipásztori egzisztencia csak közösségben hiteles, és ha nem közösségben van, akkor nem lesz lelkipásztori egzisztencia, tehát ez nem egy magányos professzió, amit elszigetelten lehet lefolytatni. Valóban arra oda kell figyelni a közegyháznak is, hogy minél több olyan közösségi fóruma legyen a lelkészeknek, ahol megnyílhatnak egymás előtt, megoszthatják közös tapasztalataikat, gondjaikat, örömeiket, vagy éppen kétségeiket, és ezeknek több formája lehet, nyilván önismereti tréningek formájában, továbbképzők formájában, elvonulás, zarándoklat, elcsendesedés, kegyességápolás formájában. Tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan befektetés kell legyen a közegyház részéről, idézőbe tettem a befektetést, a lelkészek számára közösség alkalmakat lehetővé tenni, ami hosszú távon mindenképpen megtérül, hiszen egyre több kihívás, egyre több élethelyzet, egyre több probléma hárul, terhelődik rá a lelkipásztori szolgálat végzésére, hiszen látjuk, hogy egyre komplexebb, egyre differenciáltabb, egyre bonyolultabb az a társadalom, amelyben megszólal az evangélium is, és amelyben teljesítjük a lelkipásztori szolgálatunkat. Egy nagyon felgyorsult világban élünk, néha mégis az az érzésünk, hogy egy helyben taposunk, hihetetlen energiákat investál a világ, a társadalom, hogy legalább az elért szintet és elit életszínvonalat biztosítani tudja, közben háborúk, közben társadalmi viták, közben ilyen-olyan krízisek tépázzák. Nyilván nem csak az embereknek az életét, értékrendjét, hanem a gyülekezetünk életét és a gyülekezetünk szolgálatának a hitelességét is. Ezeket valamilyen szinten ellensúlyozni kell, illetve gyógyító módon hozzáállni azokhoz a gyülekezeti tagokhoz és lelkipásztorokhoz és az egyház szolgálattevőikhez, akik törvényszerűen valamilyen szinten elhasználódnak, vagy ki vannak téve az elhasználódás veszélyének és kihívásának ebben a taposomalomban. Tehát a személyekre, a szolgálattevőkre való odafigyelés egy prominens feladat kell legyen.
Mikor lesz az első alkalom?
Az első alkalom az április 24-én lesz, szenvedéllyel az evangélium szabadságáért, Barth és a Magyar Református Teológia, ez az a tudományos szimpózium, amelyet említettem, és amelyet megnyitottunk a lelkész továbbképzés számára is. Ez egy egynapos képzés itt a Debreceni Református Kollégium kis tanács termében, és már erre is érkeznek a jelentkezések, szeretettel várjuk a jelentkezőket.
A lelkész továbbképzésről beszélgettünk Fazakas Sándorral, a Tiszántúli Református Lelkész Továbbképző Intézet vezetőjével.